Erdélyt, kérem.
Köszönöm. Pót Attila, Erdély Német Rádió. Miniszterelnök úr többször beszélt arról, illetve bírálta azokat az uniós államokat, illetve a bizottságot is, akik nem hallgatják meg az emberek szavát, nem figyelnek oda, amit akarnak. Több ezren tüntettek, több mint 10 000-en tüntettek többször is Budapest, illetve az ország több pontján. Az ő hangjukat miért nem hallja meg? Köszönöm.
Szerintem általában a kormány, de engem személy szerint biztosan nem lehet azzal vádolni, hogy ne figyelnék arra, amit az emberek mondanak. Hát számos olyan dolgot honosítottunk, én is részt vettem benne, meg a magyar közéletben, ami azt a célt szolgált, hogy bevonjuk az embereket. A konzultációról már beszéltem, de az alkotmánymódosítás módja is ilyen volt. Tehát én a mostani tüntetőkre is figyelek. Most ugye persze van, amit talán jobb lenne nem meghallani, mert ja, ilyen undok dolgokat dobálnak az emberre, meg mondanak, ezeket jobb lenne nem hallani, de kihámozom én ebből azt, amit ők szeretnének. És én értem, hogy ők nem értenek egyet a kormánnyal számos kérdésben. Ezeket a kérdéseket megvitattuk, vagy a fakszervezetekkel, például a túlóra törvény esetében, a törvényalkotás keretében, hiszen parlamenti előterjesztés volt, sőt Kósa Lajos többször is tárgyalt velük. A más kérdéseket megvitattuk a parlamentben, tehát ezek nem vita nélkül, a vitát kikerülve elfogadott döntések. Én csak azt kérem az ellenfeleinktől, amikor meghalljuk őket, azt a jogunkat ne vitassák el, meg azt a tényt ne vonják kétségbe, hogy egy demokráciában a parlamenti többség hozza a döntéseket. Azért szavazták meg őket. Tehát a döntéseket eddig is meghoztuk, ezután is meghozunk, de minden vitának, eszmecserének állunk elébe természetesen.
Köszönöm, Népszava következik.
Köszönöm szépen, Kósa András, Népszava. Miniszterelnök úr nyilván nagyon széles nemzetközi kitekintéssel rendelkezik. Ismer olyan demokráciát a világban, ahol a miniszterelnök éveken keresztül nem áll szóba a kormánykritikus sajtóval, nem ad interjút mondjuk a Indexnek, a Népszavának, a 444-nek és másoknak. Most ismerte el ön is, hogy ezek a médiumok a magyar választók nagyobbik részét képviselik, vagy legalábbis fogyasztják őket. Ezzel mikor akar interjút adni ezeknek a médiumoknak? És egy kérdés, hogy mit gondol arról, hogy erre az eseményre is több regisztrált kollégát nem engedtek be végül a szervezők? Köszönöm szépen az érdemi választ előre is.
Tisztelettel köszöntöm azokat, akik itt vannak. Nem hiszem, hogy bármilyen kérdés azért maradna el a mai találkozón, mert valaki nincs itt. Ennél én jobb véleményű vagyok önökről. De visszatérve a kérdésre, egy interjúnak nem az az értelme, hogy bikaviadalt vívjak egy újságíróval. Az én fölfogásom, én szívesen állok mindenkinek a rendelkezésére, hogyha egyébként a beszélgetés azt a célt tűzi ki maga elé, hogy egy kérdés minél több oldalról világosítsunk, vagy világítsunk meg. Én olyan interjúkat és olyan szituációkat nem keresek és nem is vállalok, ahol eleve lehet látni, hogy egy rosszindulatú ember előítéletes kérdéseket fog föltenni nekem. Köszönöm, nem kérek ebből. Nekem sincs rá szükségem, meg a magyar választókhoz más módon is el tudok jutni. De mindenkinek állok a rendelkezésére, aki egy adott kérdéskört szeretne több oldalról, akár vitatkozva is körbejárni. De bizonyos korrektség, együttműködési készség, azonos megközelítés, vagy legalább a másik megközelítésének elfogadása az előfeltétele minden értelmes beszélgetésnek. Ez a helyzet. Én ezen az alapon válogatom ki, hogy mikor, kinek, miről, mit mondok, és mivel beszélek. Ez egy kivétel van, amikor a hölgyek levadásznak a parlament folyosóján, az ellen nincs védekezés, és akkor ott mini interjúkra kerül sor minden hónapban legalább egyszer. Ahol az összes kényelmetlen kérdést meg szoktam kapni egyébként.
Egy megjegyzést azért engedjen meg. Mint minden kormányinfón meghívásos alapon történt az újságírók meghívása. Tele van a terem, fizikailag nem bír el többet, úgyhogy azoknak, akik kimaradtuk, üzenjük, hogy ahova nem hívják őket, oda nem érdemes jelentkezni, mert nem így működik. Pár sajtót pedig nem szoktunk beengedni a sajtótájékoztatókra. Most az FAC-et kérem, Stefan.
Stefan Löwenstein, Frankfurt Allgemeine Zeitung from Germany. Prime Minister, your office has recently moved to the Castle Hill.
Nos, hát a miniszterelnök úr nemrég a miniszterelnök hitelsége várba költözött. Van ennek bármiféle történelmi vagy politikai szimbóluma jelentése azon túlmenően, hogy így most elválasztódik fizikailag is a törvényhozó hatalomtól? Köszönöm. Ha megengedi, akkor magyarul válaszolok.
Három dolgot érdemes ezzel kapcsolatban szerintem megjegyezni. Mármint a szimbolikus térben mit jelent mindez? Az első, hogy valóban, hát hogy különös maradjunk, különös dolog. volt eddig, hogy talán Európa egyetlen országaként csak Magyarországon nem volt fizikailag elválasztva a törvényhozás meg a végrehajtó hatalom. Megjegyzem, a kommunizmus előtt el volt választva fizikailag, és a kommunisták találták ki, miután a hatalmi ágak elválasztásának elvét elvetették, és a hatalmi ágakat egységesítették, és a kommunista párt alá rendelték, hogy mindenkinek egy helyen kell tartózkodnia. Ez egy kommunista örökség volt, örülök, hogy végre szabadultunk tőle. A második szimbolikus jelentés az az, hogy azért a 1000 éves magyar államiságnak a középpontja, szimbolikus tere, az a várban van, és a modern demokráciának a szimbóluma pedig a Kossuth téren van. Erre a kettősségre épül a magyar demokrácia. 1000 éves hagyomány, és a modern demokrácia, a népképviselet, parlament. Az első lépést, az odavaló visszamozdulásra egyébként, ahol voltunk, szocialista kormány tette meg, hiszen ők döntöttek úgy, hogy a köztársasági elnök a parlamentből menjen oda. Tehát a vár politikai természetű felhasználása az elsőként egy szocialista kormány döntéseként történt meg. Ezt is írjuk oda a valósághoz. Van a harmadik dolog, az pedig a esztétikum vagy jóvátétel. Tehát Magyarországon rendszeresen zajlik egy vita arról, hogy bizonyos történelmi épületek visszaépítése az vajon politikai kérdése, vagy esztétikai kérdés, vagy történelmi kérdés. Az én álláspontom szerint minden olyan történelmi épület, amelyet Magyarország függetlenségének elvétele után megsemmisítettek, annak a visszaállítása, visszaépítése az jóvátétel kérdése. Nem esztétikai kérdés, hogy vajon az szép volt-e akkor, vagy szép-e most. Magyarországon ezt a nyugatiaknak mondom, azért mégis 41 néhány évig a hatalmat egy olyan párt gyakorolt, amelyek az volt a jelmondat, hogy a múltat végképp eltörölni. És ki akart fordítani bennünket, ki akart forgatni bennünket a saját múltunkból. Természetes kulturális közegünkből. Minden tekintetben ideértve egyébként a tárgyi környezetet is. Ezért én mondjam, személyes politikai küldetésnek is tekintem az antikommunizmus jegyében. Hogy ahol a múltat el akarták törölni, de nem sikerült, ott a jóvátétel jegyében, a magyar emberek és a magyar nemzet iránti jóvátétel jegyében mindent állítsunk helyre. Ez az én megközelítésem. És végül van egy személyes dolog, még ez nem szimbolikus, én a világ legszebb munkahelyéről mentem el. Egy kolostorba. De a magyar parlament, higgyék el, az a világ legszebb munkahelye. RTL.
Borák Anita, RTL. A munkatörvénykönyvének módosítására visszatérve egy kicsit, mondta, hogy egy jogos igényt meghallgatva született meg ez a döntés. Egy másik jogos igény fogalmazódik meg a döntés megszületése óta, vagy jogos felvetés a munkavállalók részéről. Van-e esély arra, hogy ezt meghallgatják, és esetleg szóba jöhet-e az, hogy módosításokat vezetnek be? Illetve azt még azért megkérdezném, hogy az a kitétel ennek a módosításnak, ami akár 3 éves kifizetést is lehetővé tesz a bizonyos feltételek mellett a túlórára a munkaadóknak, ezt kinek a kérése volt, vagy hogy ezzel a munkavállalóknak milyen érdekét nézték, amikor ezt beletették ebbe a módosításba?
Tekintettel arra, hogy a törvényt most fogadtuk el, és a vitákat a törvény előtt, elfogadása előtt kell lefolytatni, nem utána, és azokat lefolytattuk, egyelőre semmilyen törvénymódosítás nincs napirenden. Ami a törvény tartalmát illeti, ott szeretnék világosan fogalmazni, hogy Magyarországon mindenki, ha elvégezte a munkáját a következő hónap elején, az előző hónapban végzett munkáját, annak a bérét teljes egészében meg kell, hogy kapja. Ez olyan nincs kivétel. Tehát az emberek ki lesznek fizetve? Hónap végén, hónap elején, a mögöttük hagyott hónapot követően ki lesznek fizetve a rendes bérük is, és a túlóra bérük is. A törvény ebben semmilyen változást nem
hoz. De az előre tervezett túlórára lehetőség van egy 36 hónapos ciklusban elszámolni.
Én csak azt tudom mondani önnek, mint aki elég sokat dolgoztam már, hogy amikor ledolgoztam a melómat, akkor várom a munkabéremet. És azt vagy azonnal, vagy heti bontásban, vagy hónap végén ki kell fizetni. Sose fogadtam el, hogy ne fizessenek ki. És szerintem Magyarországon a munkavállalók vannak is elég erősek, ha túlórát vállalnak, előre tudják tisztázni, hogy mik a fizetési föltételek, a törvény szerint megkövetelhetik, hogy őket fizessék ki. És azt is javaslom nekik, hogy ezt mindig követeljék is meg.
Más téma, a TAU törvényhez született egy módosítás év végén. 2011 óta van lehetőség arra, hogy cégek társadalmi adójuk egy részét felajánlják sportcélokra, azóta több száz milliárd forintot fordítottak erre a célra. Idéntől már csak 50 milliárd forintot lehet. Miért volt szükség erre a módosításra? Ez azért van, mert hogy túl sok pénz folyott így a sportcélokra, vagy nem jó célokra használták ezt fel, vagy esetleg azért, mert a költségvetésnek mégiscsak szüksége van ezekre a forrásokra?
Mint egy ténybeli félreértéssel állunk szembe. A következő évben sem lesz kevesebb a sportau, mint az idén volt. Ez egy félreértés. Ugye a TAU-t két célra lehet felhasználni, van a kulturális TAU, azt megszüntettük.
Igen.
Szerintem közmegelégedésre, vagy legalábbis amíg az volt a helyzet, hogy létezett a TAU, mindenki azt mondta, hogy ez nem helyes, most, hogy már nincs, kicsit árnyaltabbá váltak az álláspontok, de ez a magyar politika sajátosságaihoz tartozik. Viszont itt van a sport TAU. A sport TAU esetében azt kell tudni, hogy az két célra lehet használni. Működésre, itt semmi sem változott, és fejlesztésre. A pénzügyminiszter beszámolója szerint jelen pillanatban 300 milliárd forint értékű megítélt, de meg nem valósított TAU beruházás van a magyar gazdaság rendszerében. 300 milliárd forint. És hogyha ugyanilyen ütemben újabb és újabb TAU-kat nyitnak meg, akkor kétséges, hogy abból a 300 milliárdból mi valósul meg. Ezért mi azt mondtuk, hogy most lassítsunk. Egy-két éven keresztül a már megítélt összességében 300 milliárd forintnyi beruházásból valósuljon meg minél több, akkor látjuk, hogy egyáltalán mi az, ami meg tud valósulni, és utána ismét lehet nagyobb összegű TAO fejlesztéseket megindítani. De itt és most a működés marad, a fejlesztéseknél pedig a már előre megítélt, de meg nem valósított beruházásoknak legalább a fele valósuljon meg, hogy lehessen megbízhatóan tervezni. Egyébként az egész kérdéskör azért került elő a kulturális TAO-val összefüggésben, mert a pénzügyminiszternek az volt az észrevétele, hogyha a kulturális TAO-t megszüntetjük, de ugyanazt az összeget, 37,5 milliárd forint, odaadunk a kultúrának, viszont a TAO felajánlások átáramlanak a sportba, akkor az összességében költségvetési hiányt fog növelni. És ezért javasolta, hogy valamilyen felső limitet a sportnál húzzunk be, miután úgyis 300 milliárd kint van a rendszerben, 2-3 évre nyugodjunk meg, valósítsuk meg azt, amit már eldöntöttünk, és utána nyissunk újabb sportaukat, mármint fejlesztési sportaukat. Egyébként a működésre vonatkozó szabályok változatlanok, tehát a magyar sport stratégiágazat kiemelt figyelmet élvez, meggyőződésem szerint mind a gyermeknevelés, mind a családok nevelése, összetartása, mind pedig az egészség szempontjából a legfontosabb területe Magyarországnak ma a sport.
Még egy gyors kérdést, egy korábbi kérdéshez kapcsolódva, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány létrehozásánál említette, hogy korábban is voltak ilyen döntések, azok mind közszolgáltatásokhoz kapcsolódtak, közüzemet érintő vízszolgáltatás, áramszolgáltatás, bankszektort érintő kérdések voltak. Ön korábban a médiavállalkozások sorsáról, például a Népszabadság vagy a Magyar Nemzet megszűnésekor azt mondta, hogy ezek üzleti ügyek, és egy magánkézben lévő tulajdonos dönti el, hogy mi lesz ezekkel a termékekkel, médiatermékekkel. Mikor lett üzleti ügyből közérdek?
Akkor lett az üzleti ügyből közérdek, amikor az előterjesztésben azt olvastam, hogy ez non-profit. És utána non-profit, ezért más megítélés alá esik. Ha profit lett volna, for profit lett volna, akkor természetesen más útvonalat kellett volna választaniuk a tervezőknek.
És nem gondolja, hogy ez azért kívülről mégiscsak úgy néz ki, hogy a kritika eszközével nem élő média vállalkozásoknak, sajtótermékeknek kedvez a kormány ezzel?
Vagy? Ha a baloldali liberális médiumok ugyanazt utat kívánják járni, akkor én ugyanazt a döntést fogom hozni.
Az ATV következik.
Csuha Ildikó, ATV. Miniszterelnök úr, előbb az Indexes kollégám Tamás kérdésére, ami a soroshozással volt kapcsolatos, azt válaszolta, hogy ő jól tudja, hogy nagy személyes árat fog ezért fizetni. Mire gondolt? Milyen nagy személyes árat?
Hát nyissa ki a nemzetközi sajtót minden reggel, Ildikó, és akkor látja.
Ja, erre gondolt?
Hát persze. Higgyel, nekem se esik, ha rosszakat írnak rólam, csak tűröm. De jó, nem esik.
Értem. December 20-án miniszterelnök úr azt nyilatkozta a túlóra törvényről, vagy rabszolgatörvényről, hogy működni fog. Most a kereskedelmi dolgozók szakszervezete bejelentette, hogy a Tesco nem fogja alkalmazni a 400 órás szabályozást. Ők 250 órát fognak évente alkalmazni, de a Spár sem, a Tesco-nál 16 ezeren dolgoznak, a Spárnál is körülbelül 6 ezeren. Tehát
működik. Miután ez egy lehetőség, ezért valaki él vele, és van, aki nem. Tehát működik.
Viszont a felmérések szerint, az Agenda Policy szerint a társadalom, a lakosság 83%-a elutasítja, tüntetések vannak, a szakszervezetek tiltakoznak, az Európai Szakszervezeti Szövetség elnöke tiltakozik. Miniszterelnök úr, minek kell ahhoz történnie, hogy mérlegelje, hogy módosítsák, vagy visszavonják?
Egy ténybeli tévedést akárhányan ismételnek meg, nem lesz igazság. Ez a törvény egy jó törvény, senkire semmilyen kényszert nem ró, azt a lehetőséget adja meg, hogy amit eddig stiklikbe túlóráztak, most tisztességesen el tudják számolni. Aki akar, él vele, aki akar, nem él vele.
Tehát akkor nem is mérlegeli a visszavonást, vagy a módosítást,
ha jól értettem. Igen, tehát azt úgy szokták csinálni, hogy a szempontokat, amelyek fölmennek, döntés előtt kell mérlegelni. Utána döntenek. Aztán majd eltelik valamennyi idő, és ha indokolt, akkor ismét előveszik a kérdést. De hát 2 hét sem telt el. Még egy fizetés sem volt mód kivinni a postát.
Miniszterelnök úr említette, hogy Trócsányi László lesz a listavezető, amit már be is jelentettek. Ő igazságügyminiszter. Ebből ugye az következik, ha én jól gondolom, hogy legalább egy mini kormányátalakítás lesz. Az igazságügyminiszteri posztra van-e már jelöltje? Azt hírlik, hogy Bajka István esélyes, vagy egy főbíró?
A számítások szerint az Európai Bizottság tagjai a biztosok a helyüket legkorábban szeptember-októberben foglalhatják el. Addig a kérdés nem időszerű.
Egyéb fronton sem.
Hír televízió következik, Anna. Hátul. Másik oldal, hátul. Nem.
Jó napot kívánok, Kis Kornélia, a Hír Televízió. Miniszterelnök úr, a Spiegel a minap arról írt, hogy Törökország felül újra megindulhat a migrációs hullám. Ez elérheti-e hazánkat?
A Törökországból induló migrációs hullám kitüntetett útvonal a szárazföldi balkáni útvonal, tehát elérhet bennünket.
A következő kérdésem az lenne, hogy a Politikó szerint miniszterelnök úr kiterjesztené az uralmát az Európai Néppártban. Van-e önnek ilyen jövőbeni terve?
Ha lenne mit kiterjesztenem, kiterjeszteném, de nincsen itthon se. Egy demokratikusan megválasztott miniszterelnök vagyok.
Köszönöm.
Köszönöm, a lemondot kérem.
Itt elő.
Thank you, Mr. Prime Minister, inviting us.
Miniszterelnök úr, néhány kérdésem lenne. Az első az arról szól, hogy a Salvini és a francia szövetség, hiszen nagyon sokat beszél Salvini úrról, de Marine Le Penrel nem beszél egyáltalán, pedig vannak a Front National-lal kapcsolatai a választások óta, és tudom, hogy a Front National delegációba érkezett ide december 7-én. Találkoztak-e Fidesz bármely képviselőjével? Ez az első kérdésem.
A Salvini a kályhához, ahogy Magyarországon mondják. Tehát a Fidesz az Európai Néppárt tagja. A lojalitás Magyarországon politikai érték. És egész addig, amíg ott vagyunk, és remélem, hogy hosszú ideig eltart majd, mi mindig lojálisak leszünk a saját párt családunkhoz. Ugyanakkor a migráció kérdése nem ismeri a párthatárokat. És miután egy nem az Európai Néppárthoz tartozó belügyminisztere lett Olaszországnak Salvini úr személyében, a találkozó a magyar miniszternek és az olasz belügyminiszter között történt, mert a migráció megköveteli a kormányok közötti együttműködést, mindegy, hogy ki milyen pártcímben gyakorolja a kormányzati felelősségét. De még ezt a találkozót is úgy csináltam, hogy előtte Berlusconi úrtól engedélyt kértem. Mert ő a mi szövetségesünk Olaszországban, aki ellenzékben van. Ilyen bonyolult az európai pártvilág, hogyha az ember bizonyos magatartás szabályokat be akar tartani, mert elvárja, hogy majd mások is betartsák vele szemben. Ezért a válaszom az, hogy mindig találkozni fogok Salvini úrral, amikor a migráció kérdése ezt indokolja. Semmilyen pártszempontot nem fogok alkalmazni, egész addig, amíg a migrációt felelős olasz miniszter, belügyminiszter Salvininak hívják. Mint említettem, ezen túl egy bátor embernek is tartom, tehát a találkozó nem egyszerűen csak kényszer a számomra, hanem mindig egy megtiszteltetés is.
Were there any contact with the Rassemblement National from the Fidesz?
I don't think so.
You don't think so, or you know there is no contact? Because they were there at the 6th or the 7th of December.
Ugye ez december 6-án volt, tehát nem hiszem, hogy ez nem volt. És Le Pen? Igen?
I was not there.
Én nem voltam.
You was not there.
Ön nem volt ott. Rendben, köszönöm szépen.
But actually in France, if you don't mind, you said
that July. De egyébként ön azt is mondta júliusban, hogy Macron az első számú ellensége a következő választásokon. Most hogyan látja a helyzetet a Franciaország tekintetében, az elnök tekintetében?
Ha egy másik ország vezetőjéről beszélünk, akkor az első elvárás, hogy kellő tisztelettel tegyük ezt. Tehát szeretném világossá tenni, hogy Magyarországon megadjuk a tiszteletet Franciaországnak és Franciaország köztársasági elnökének. Tehát én nem fogok róla semmit sem mondani, ami tiszteletlennek minősülne. De azt a tényt sem hallgathatjuk el, hogy ma a bevándorláspárti erőknek jelentős alakja, sőt szerintem vezetője maga Emmanuel Macron. Ez nem személyes ügy. Személyesen egyébként jó viszonyt ápolunk egymással, de nem személyes ügy. Itt Európa és a hazáink, Franciaország és Magyarország jövőjéről van szó. Itt nincsen helye semmilyen személyes szimpátiának. Azt gondolom, hogy ha az valósul meg Európában a migráció és a bevándorlás tekintetében, amit ő akar, az rossz lesz Magyarország számára, őt harcolnom kell ellene.
ZDF is next. ZDF is next.
Thank you, Nikola Tiffy, ZDF, German TV. Prime Minister, how do you explain that Hungary runs...
Hogyan magyarázza azt, hogy Magyarország az utolsó előtti helyen van a Transparency International szerint a korrupciós listán, és ugye Tiborz úr, az ön veje több száz millió európai uniós adófizetői pénzt kap különböző projektekre. Mit tesz ön annak érdekében, hogy nem a barátai és családja zsebében végezze az európai uniós pénz, amikor ilyen rendellenességeket tapasztal az európai uniós pénzek tekintetében, miért állítja meg a nyomozást?
Sem állhat a törvények fölött. Ezért, ha az EU-tól bármilyen észrevétel érkezik, akkor talán a legmagasabb arányban éppen Magyarországon folytatják le a hatóságok a szükséges vizsgálatokat, és ez helyes. Magyarországon vizsgálatot leállítani nem lehet. Ha ön azt gondolja, hogy Magyarország miniszterelnök vizsgálatokat állíthat le, akkor téved. Egyébként pedig az üzleti ügyekkel, mint már ma mondtam, nem foglalkozom, nem is fogok a jövőben sem. Magyarországon a közpénzekre vonatkozóan szabályok vannak, azokat tiszteletbe kell tartani. Halkan jegyzem meg, hogy az EU-s pénzek, amiről ön beszél, azok kizárólag Európai Uniós közbeszerzésekkel hirdethetők meg. Tehát minden Európai Uniós forint olyan forint, amelyre bárki pályázhat. Német, francia, osztrák, bárki pályázhat az Európai Unióból. Tegyék ezt! Jöjjenek minél többen, vegyenek részt a magyar közbeszerzéseken, vegyenek részt a versenyben.